levelet tanulmányozunk most ezekben a napokban. A második fejezetnél tartunk, olvasom az Efézusi levél második fejezetének első 10 versét. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgulódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Testvéreim, meg kell vallanunk, hogy nehéz olvasmány az Efézusi levél. Rendkívül hosszú mondatokat találunk benne, alig tudjuk együtt tartani a gondolatmenetet. De nagyon áldott levél az első kereszténységnek már későbbi évtizedeire utal, arra az időre, amikor az első lendület egy kicsit aláfagyott, az első problémák is elvégződtek, és új problémák jelentkeztek. Az Efézusi levél már úgy átvezet a későbbi második, harmadik nemzedéki kereszténységbe, és azokkal a problémákkal foglalkozik, ami azokat foglalkoztatta, egészen más, mint mondjuk a Korintusi levél. Ebben már egészen bonyolult teológiai eszmélődések vannak, kezdenek kikristályosodni teológiai fogalmak, például ebben rendkívül nagy hangsúlyt kap az egyház. Az egyház, mint csodálatos valóság, két nemzedék között választó fal volt, ezt lerontotta Isten, és egy új teremtést hozott létre, a zsidó meg a nem zsidó, a két nemzedék közte a törvénynek a nagy választó fal, ezt lerontotta Isten, és helyette egy új teremtés, új nemzedéket, az egyházat hozta létre, és annak a dicsőségéről szól ez a levél. Szóval egészen új világba vezet be, hogyha gondolkozva olvassuk. De hát azért ebben is megszólal az alap probléma, és ebből induljunk ki ma este, a Pál apostol által hozott alapigazság, hogy pedig nem cselekedetekből, hanem kegyelemből. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, nem cselekedetekből. Az első nemzedéknek bizony ez nagyon keserves, nehéz harca volt, hogy tehát hogyan van az üdvösség? Ha sok jót cselekszünk, akkor üdvözülni fogunk. Ez volt a zsidó vallásnak a lényege, meg általában a vallásoknak a lényege világszerte ez, hogy aki sok jót cselekszik, az szereti az Isten, megjutalmazza az üdvözül. Aki adós marad, majd ráteszik a nagy mérlegre a lelket és mulasztásai, bűnei, ha lejjebb húzzák a másik serpenyőjét a mérlegnek, akkor bizony baj van, jön a kárhozat. Tehát cselekedetek. És Pál apostol Jézus Krisztusra támaszkodva valóban itt aztán egyenes vonalú a folytatás. Jézusra támaszkodva azt mondja, hogy nem cselekedetekből, hanem kegyelemből. És itt valóban egy pár pillanatra érdemes megállni, és szinte kiszélesíteni ezt a vallásos igazságot. Mert egyelőre így vallásos igazság, hogy az üdvösség nem a mi erőködésünkből szent, ilyen olyan cselekedeteinkből van, hanem ajándék, az üdvösség Isten ajándéka. De mondom, ezt érdemes egy kicsit kiszélesíteni, és a mi földi viszonylatainkra is alkalmazni. Azt hiszem, sokaknak a szíve együtt dobban az én szívemmel, amikor ilyesmit mondok, hogy ami ebben az életben igazán szép, igazán gazdag, igazán boldog valóság, az ajándék. Kell persze 6 napon át munkálkodni, meg kell szerezni a betevő falatot nekünk, gyerekeinknek. Szóval kell az élet ritmusába betagolódni és csinálni a dolgokat, de itt kezdődik igazából a kiemelkedés a félig állati létből, de egyszer csak átéljük azt, hogy van valami, ami több, mint a hétköznapoknak ez a robotja, munkája, valami több, és ez a több, ez nem szerezhető meg robottal, pénzzel nem vásárolható meg, ez ajándék. A szépség igazából, és még inkább a szépségnek a meglátása, a ráeszmélés arra, hogy de csodálatos az Istennek a tavasza, mondjuk most éppen tavaszi virágzásokban vagyunk, de csodálatos ez a fantasztikus tékozása a színeknek, a szépségnek. Van ember, aki elmegy közösen mellette, búzkodja ki esetleg a fákat és rátapos a virágra. Ez, hogy milyen szép a szép, ennek az átélése, ezt nem lehet iskolába tanítani, ezt nem lehet pénzé venni, ezt valaki, ha megkapja, ez egy hallatlan ajándék. Hallatlan ajándék az életet úgy végigjárni, hogy meglátni a szépet. És ugyanúgy az igazság, Istennek drága ajándéka. Tehát, és aztán a szeretet, az emberi kapcsolatok, ami igazán emberivé teszi, szépvé teszi az életet, az nem cselekedetekből van. Az embert meglepi, ajándékba kapja, megköszönni se tudja. És ez az evangéliumnak is az alapigassága. Mondom, széles emberi távlatban is érvényes ez. És a hitünknek a középpontjára, az üdvösségre nézve is érvényes, nem lehet azt kiverekedni, kiérdemelni, kiböjtölni, aszketikus gyakorlatokkal megvásárolni, kegyelemből tartottatok meg, nem cselekedetekből. Ez idáig rendben van, de fölvetődik, és nyilván a második nemzedékben már fölvetődött a kérdés, no jó, hát, és akkor ne csináljunk semmit, ne legyenek jó cselekedeteink. Itt megjelenik méltán a kérdés, hogy hát ha kegyelemből és ajándék, hát akkor összetesszük a kezünket és várjuk az ajándékot. És itt lép be Pál apostol az Efézusi levélben a probléma körbe, és mond valami nagyon érdekeset, miután tisztázta, azt még egyszer hangsúlyosan elmondotta, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Tehát miután még egyszer, hogy úgy mondjam, a fundamentumot leraktam, utána kezd beszélni a jó cselekedetről. De rendkívül érdekes, és ez a hely egyedülálló az egész Újszövetségben, ahogyan itt beszél Pál a jó cselekedetekről. Tudnék, mintha, én csak úgy beleélem magam az ő gondolkodásvilágába, mintha magában is akarná tisztázni ezt, hogy na jó, minden ajándék, minden kegyelem. Na de mi van akkor a jó cselekedetekkel? A zsidókon büszkék voltak rá, meg azóta is a vallásos emberek szeretnek dicsekedni az áldozataikkal, az imádságaikkal, a bőtjeikkel. Hát ez semmi. És Pál apostol el akarja mondani azt, hogy igen, ez valami, de vigyázzat. Ez a 10. vers szerintem ennek a dolognak a jegyében született meg, hogy igen, emberek, hát persze, hogy kell a jó cselekedet, de vigyázzat, el ne sodorjon minket. Most még egyszer elolvasom a 10. verset, hogy észreveszik-e a testvére, hogy hol van az a finom gondolat, precizitás, ahogyan Pál az evangéliumnak ezt a furcsa, majdnem ellenmondásos dolgát itt hasogatja, tisztázza, tehát kegyelemből, de azért cselekedni kell a jót. Ezen feszültségben van, mintha volna, és erre Pál egy zseniális megoldást talál, mondom, hogy Újszövetségben csak itt van, 10. vers azt mondja, az ő alkotása vagyunk, teremtettvén általa, a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészítette az Isten, hogy azokban járjunk. Észrevesszük ezt a finomságot jó cselekedetre, de a jó cselekedeteket nem kell kitalálni, hanem megtalálni. Az Isten előre elkészítette. A keresztény ember nem kitalál, hogy ki ügyeskedik valami jó cselekedetet, hanem ráeszmél arra a jó cselekedetre, amit az Isten már előkészített, lehetővé tett, és az ember egyszer csak rá örvendezik, rá gyönyörködik, és csinálja a jó cselekedetet, de nem az övé az érzem. Mondjuk itt van a Pál apostolnak a gondolat, hogy vigyázz arra, hogy még akkor se fogja el a dicsekedés az embert, hogyha netán nagyon sok jót cselekszik. Itt emlékezteti, igen, emberek kegyelemből, és utána következik a megkegyelmezett ember, az osztja a kegyelmet, a szeretetet, a jó cselekedetet, de vigyázzat, ha cselekszik, el ne feledje, hogy előre elkészített jó cselekedetekben jár, és még a elvégzett jó cselekedetekért is a dicsőség nem az övé, hanem Istené. Talán kicsit már túlzásnak tűnik ez a finomkodás, de nem árt a hívembernek ezt tudni, hogy akkor, amikor sikerült jót cselekednem, akkor is Isten kell dicsőítenem, nem a vállamat veregető, na ezt most jól megcsináltad. Nem, akkor is, tehát ez el volt készítve. A másik ember jött az utamba, engem fölindított az Isten szeretetre, összetalálkoztunk, átadtam neki, amit nekem kellett átadni. Miben lehetek itt büszke? Mire lehetek büszke? Az Isten előre elkészítette. Tehát mondom, ez az új szövetségben egyedül itt van ez a gondolat, hogy jó cselekedeteket kell végeznünk, de olyanokat kell fölismerni, amiket Isten már előre elkészített. És valóban az igazán jó cselekedet, az egy kicsit mindig olyan ámulattal van, te jé, de érdekes, most éppen van pénze, most éppen tudok neki adni, most éppen egészséges vagyok, most éppen el tudok menni, most éppen van egy fél órán, most éppen összejönnek, klappolnak a dolgok, de érdekes. Isten előre elkészíti a jó cselekedetet. Sőt, most mondok valamit még, ami ide tartozik, hogy sőt, nem csak előkészíti, hanem sőt. És itt elmondok valamit, ami vagy igaz, vagy nem igaz. New Yorkban 1966-ban jelent meg az a könyv, amiből idézek. Egy tudós, ilyen viselkedéstan tudós, Amerikában nagy divat az ünnep viselkedéstan, a behaviorizmus. Hát egy ilyen tudós, aki a viselkedés formákat tanulmányozza, az végezte a következő kísérletet. Tudva lévően olyan kis egerekkel szoktak kísérletezni, és egyik gyakori kísérlet az, hogy ilyen labirintusokba kell futkosni az egereknek, és megtalálni azt a célpontot, ahol a nyalánk sárga, finom falatok vannak a számukra. És aztán figyelik a kis egereknek az intelligenciát, hogy meddig futkos össze-vissza, mikor találja meg, aztán akkor még szegényeket preparálják, hogy akkor hamarabb találják. Szóval nem éppen gyönyörűséges dolog, de hát mégis a tudomány nevében csinálják ezt. Na most a kísérlet a következő, hogy ez esetben a tudós először nagyon sok ilyen kisegérrel végeztette ezt a kísérletet, és a végén kiválasztotta a 10 legügyesebb egeret. Azért előbb-utóbb megmutatkozott, hogy melyek azok, amelyek a leggyorsabban elérik a célt, amelyek legtalálékonyabbak, kivett 10 legokosabbat, hogy úgy mondjam. A többi félredete most a továbbiakat ezzel a 10-zel végezte. Adon tehát 10 egér, amelyik többé-kevésbé egyformán okos, mert egyformán okosan oldotta meg a problémát. Na most a tudós itt kezdődött aztán a trükk az egészbe, hogy 2 kis rekeszbe zárta a 10 egeret, 5-öt ide, 5-öt oda, és az egyik rekeszre ráírt azt, hogy ezek az okos egerek, másik ráírt, hogy ezek az ostoba egerek. De senki nem tudott erről semmit, aztán a másik nap hívott a diákjai közül 8-at, 4-et, ide 4-et oda, és azt mondotta, hogy ti 4-en figyeljétek az ostoba egereket, hogy azok hogy mozognak. Ti 4-en pedig figyeljétek az okos egereket.
Tehát egyébként nem voltak beavatva a diákok a dologban, ők ezt úgy vették, hogy ez már előzetesen kikísérletezett ostoba, meg okos egerek, és akkor négyen figyelték, hogy az ostoba egerek a legközelebbi egy újfajta feladatot hogy oldanak meg, és a másik társa meg a okos egereket. És egész meglepő eredmény jött ki, akik az okos egereket figyelték négyen, azoknál tényleg meglepően hamar oldották meg a leckét, akik meg az ostoba egereket figyelték, azoknál meglepően késett a megoldás, ostobán viselkedtek az egerek. Most ez a professzor azt akarja bizonyítani ezzel, hogy szuggesztív erő van a megfigyelőben. Egy óriási probléma, hogy a tudományos vizsgát tárgyilagos-e vagy nem. És ez a tudós ilyen rafinált módon azt akarta bizonyítani, hogy az a tény, hogy négyen azzal a tudattal figyelik, hogy ezek az okos egerek és ott nézik a másikat, ez hat az egerekre. Vagy így van, vagy nem így van. Aztán azt mondja az a bizonyos könyv, amely egy sereg ilyen kísérletről beszél, hogy ha megfordította aztán a dolgot, tehát hogy egyértelmű legyen, legközelebb kicserélte a dobozokat, kicserélte a táblát, tehát aki tegnap okos egér volt, az holnap ostoba egér lett, és még egyszer megcsinálta, és ugyanúgy, amelyik egér rekeszre, azok írva, hogy ostoba, és a megfigyelő diákok is figyelték, azok ostobán viselkedtek. Amelyiknél a megfigyelők abban a tudatban voltak, hogy na ezek az okosak, ott az egerek okosan viselkedtek. Mondom, hogy itt már surolja ez a hihetetlenség határát, aki nem hiszi, nézzen utána egy vastag könyv, New Yorkban jelent meg 1966-ban egy ilyen, mondom, egy ilyen viselkedéstani professzornak a ravasz kísérlete. Na most esetleg elképzelt, hogy van ebben valami? Itt nagyon izgalmas kérdéseket feszegetünk. Elképzelhető, hogy az ember hatással van az állatra? Hát hogy ne volna ember a kutyára, ember a macskára? Elképzelhető, hogy ember a hangulatait átviszi? Elképzelhető, hogy az embernek a jó akarata az állatot nagyobb teljesítményekre teszi képessé? Hát hogy ne volna elképzelhető, akinek lova van, kutyája van, macskája van, az világos, hogy... Na de hát akkor itt egy titokzatos világ nyílik meg előttünk, ha ez így van, hogy az egér elképzelhető, hogy az a tudatlannak gondolt. Ez a tudatlannak gondolt egér valami hatást tesz az emberből. Nem tudja, hogy mi ez a hatás. Ez egy ilyen vastag könyv, hát olvasok most, amely pontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, hogy mi ez a hatás, hogy van, mert egyre jobban és egyre több kísérlet bizonyítja, sőt olyannyi, hogy az ember és a növény viszonylatában is érvényes ez. Van ember, akinek a közelébe elhervadnak a virágok. Van ember, akinek a közelébe csodálatosan tenyésznek a fikuszok és a többi csodálatos növények. Döbbenten áll meg az emberiség, hogy valami sugárzik az emberből, és ezt a növény is észreveszi, az állat is észreveszi. Na és ember viszonylatában ilyen nincsen. És ez csak akkor hat embertől emberig, amikor mondjuk nem úgy van-e, hogy minden ember valami légkört hordoz magába, valami kivirágoztató vagy elhervasztó légkört. Akik hivatalba járnak, mondják, hogy belép valaki, jaj, lehervad az egész társaság. Egy valaki belépett az irodába, 5-6-an dolgoznak, ütik a gépet, belép valaki, a jelen léte egyszerre lelohaszt minden életkedvet és munkakedvet. És belép egy másik, és szétfúzódik a szájuk, és vidámak, és egy ember. Meg se szólalt, meg csak belépett. Ezek arra utalnak, esetleg, hogy nekem nincs vége itt a bőrömnél. Valami még úgy körülvesz meg, még körülvesz meg, még körülvesz, mindegyikünket körülvesz valami. És ez érzékelje a másik ember. Sőt, mondom most, ezek a vizsgálatok ezt mutatják, hogy az állat is észreveszi. Egész nem is akarom elmondani, mert már tényleg a hihetetlenség határát súrolja, ami ebben a könyvben van, milyen kísérleteket végeznek ma már, az emberi kisugárzásoknak a mérésére, növényekkel, állatokkal, nem is emberekkel, nem csak ebben a világban, hogy milyen fantasztikus ereje van, valami kisugárzása van az embernek. Hát ha ez így van, testvérem, akkor ember és ember között is, és Isten és az ember között is. Ide akarok kiukadni ehhez az igéhez végül is. Isten előre készített jó cselekedetekre teremtett minket. Vagyis nem csak úgy belelökött a világba, hogy na gyerekem, csinálj valamit ebben a világban, hanem megteremtett, az utamat elkészítette, a lehetséges jó cselekedeteket elkészítette, és aztán elenged. És itt mondta azt, hogy sőt, mondta ezt a szót, hogy sőt, nem egyszerűen elenged, az Ószövetségben egy gyönyörű kifejezés, szemeivel tanácsol, azt mondja a Zsoltáros. Szemeivel tanácsol, mint ez a négy diák szemeivel tanácsolt aztán azokat az egereket, és abban a tanácsolásban erő volt. Tehát még egyszer, az Isten nem csak megteremtett, elküldött, lábunkra állított, hanem sőt. És ma este ezt a sőtöt vegyük komolyan, hogy sőt, szemeivel tanácsol, és én ezt érzem ebben, hogy előre készített jó cselekedetek felé a sőt ösztökélésével. Mint ahogy én ember, egy állatot, egy növényt tudok valamire késztetni, hervasztani, kivirágoztatni, hát a másik embert is tudom, és Istennek ez a gondolata, hogy olyan kapcsolatban legyünk vele, hogy tanácsoljon a szemeivel, és fölismerjük a jó cselekedetek lehetőségét, és megragadjuk az alkalmat, és cselekedjük. Tehát az Isten, nekem mindig melegebb lesz az Isten képen, ez életemnek a nagy öröme. Mindig élőbb, elevenebb, melegebb. Ez a szemlélet például, amit ebből az egér kísérletből vettem, bocsássa meg Isten a bántó ránézve, ez megint úgy melegebbé tett az Isten képet. Az Isten nem belelökött a világba minket, és aztán figyeli, na, ez mínusz, akkor ide a bűnlajstromra, ez plusz, akkor ide fölírjuk, és akkor a végén egy nagy elszámolás lesz. Sokaknak ilyen Isten képe van, ez nem igaz. Mert az Isten elküldött, és a szemeivel tanácsol, azt mondja, hogy a gyerekek egy nagy labirintus az élet, és sok zsákutca van, de én a jó véghez akarom vinni az életet, és szemeimmel akarlak tanácsolni. Elkészítettem néktek az utat, a jó cselekedetet, elkészítettem az erőt, és adom néktek az erőt. Tehát legyen ma este ez az örömünk, ez a sőt. Elküldött az Isten ebbe a világba, sőt, így ösztökél minket olyan finoman, mint ahogy mondom ezek a diákok. Egy kicsit bele is szomorodhatunk a dologba, testvéreim, mert vannak emberek, akik a ostoba egérjátékot játszák, hogy azt mondják, hogy az én gyerekem ostoba, az én férjem reményteleneset, az én kollégám és nem tudom, kisza, és nem veszik észre, hogy nem tárgyilagos a szemlélet, hanem minthogy az ostoba szemlélettel szemlélik őket, tényleg hajtják bele az ostobaságba. Lehet a saját gyerekét valakinek belehajtani az ostobaságba. Nekem jó néhányan elmondták már, hogy hosszú éveken át alig tudtak kikeszmeregni abból a rosszból, amit bele szugerált a tulajdon édesanyjuk. Hogy te ilyen vagy, te ilyen vagy. És amikor már rég-rég komoly teljesítményeket produkáltak az élelmét, még mindig visszajött, hogy de talán az anyámnak van mégis igaza, hogy ez semmi, én nem vagyok alkalmas semmire. Tehát testvéreim, az Istennek ez a sőtje, ez egy kicsit elkötelez minket. Az Isten úgy szemlél minket, hogy elkészítette az utunkat, a jó cselekedeteket, és szemeivel úgy irányít minket, hogy abból valóság legyen. És ezt az isteni hozzáállást, ezt kell megtanulnunk egymás felé, és nem úgy, hogy ez jó ember, ez igen, ez majd jól fogja csinálni, hát ez reménytelen. Ezzel nem is érdemes törődni, nem úgy sehet törődni semmi. Iszonyatos dolog, ha egy szülő a gyerekére mondja ezt, de az is, hogyha egy lelkész egy hívére mondja, vagy egy imádkozó testvére egy másik fajta hívőre azt mondja, hogy hát ez nem igazi hívő. Szóval itt rettetes bűnök nehezedhetnek ránk, anélkül, hogy az ujjunkat megmozdítanánk, vagy anélkül, hogy a szánkat kinyitnánk, mert sugárzik belőlünk valami. És én így élem át egyre inkább az Istent, hogy sugárzik belőle a lendítő, a békéltető, a gyógyító erő, sugárzik belőle az üdvözítő erő. És mondom, engem ez az egyedülálló ige emlékeztetett erre. Sajnos az új fordítás legyengítette ezt a régit, pedig ennek a réginek van igaza. Azért olvastam szánt szándékkal ezt a újat, a régit, mert az újban olyan van, hogy előre rendelt az Isten cselekedeteket. Hiszen úgy, hogy előre készített. Más az, hogy előre programként adott nekünk, és más az, hogy előre elkészítette az egészet, hogy éppen csak bele kell állni és csinálni. Hát mondom, ez esetben éppen a régi Károli fordítás az igazi. Ellenőriztem modern fordításokban is, ott is így van. Hát jó, hogy két Bibliánk van, lehet innen és onnan is tanulni. Én mindig megnézem, hogy melyik a jobb, és a jobbikat hozom ide. Hát ma este mondom, testvérem, hogy a régi az pontosabb, Isten elkészített cselekedetekre nézve teremtett minket, és szemeivel úgy tanácsol, hogy fölismerjük és cselekedjük is. Adj meg tényleg. Édesatyám, most megköszönjük néked ezeket a láthatatlan, csöndes erőhatásokat, amik átjárják ezt a világot, a mi életünket is, és általunk másoknak az életét is, és az egész világ mindenséget átjárja, te édesatyai szereteted, növesztő hatalmat, jó akaratod. Köszönjük, hogy életet hoztál elő az élettelenből, és embert formáltál. Köszönjük édesatyánk a teremtésnek a mérhetetlen gazdagságát, a szépségét, a bölcsességét, a rendet, amit a nagy káoszban, az összevisszaságban teremtettél. Köszönjük, hogy mi a rend, a szépség, az élet, a szeretet munkásai lehetünk. Köszönjük, hogy azok a jó cselekedetek, amiket te elkészítettél, azok mind-mind a szépnek, az emberségesnek, az igaznak, az okosnak, a vonalán haladnak. Segíts minket, atyánk, hogy fölismerjük és cselekedjük. Könyörülj rajtunk, hogy belőlünk jófajta sugárzás áradjon a biztatásnak, a reménységnek, a megbocsátásnak, az élő szeretetnek a sugárzása. Édesatyánk, ez azt kell, hogy te magad járd át mindenestől, amit életünket kérünk, hogy szent lelkednek áramai járják át egész életünket, hogy aztán tovább sugározhassék a te isteni valóságod, ami cselekedeteinken, jó cselekedeteinken át segíts erre, atyánk, és köszönjük, hogy lehet ez, és köszönjük, hogy a tiéd a dicsőség mindezért, hogyha ez megvalósul, légy áldott, legyen dicsőség néked, atyánk. Jézus Krisztusban a Szent Lélek által. Amen.